egy pszichológiával foglalkozó honlapon olvastam a következő kifejezést, és ez indított el arra, hogy beszélgessünk. Ez pedig az ökoszorongás, ami ugye a klímaváltozáshoz kapcsolódó szorongás érzetet, a tehetetlenség érzetet, a mi lesz velünk érzetet foglalja talán össze. Mit kezdhetünk ezzel az érzéssel, hogy szorongunk a klímaváltozás és a jövő miatt?
Először is nagyon jó szó ez, hogy klímaszorongás, de hogy miből is jön a klímaszorongás? Ez gyakorlatilag a klímaváltozással kapcsolatos jövőbe vetített érzelmeinket jelenti, és ugye a klímaváltozásnak pedig a mai tudásunk szerint eléggé masszívan az ember az okozója, az ember által kibocsátott környezetszennyező anyagok felgyűlemlése a légkörben, a földben, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen ugye a saját emberi tevékenységünk okozza azokat a problémákat, amiket ugye gyakorlatilag, ami ahonnan jöhet a szorongás, az ugye van egy racionális olvasat, meg egy irracionális olvasata a szorongásnak. Tehát, hogy én nagyon tudok szorongani olyan dolgoktól, amik várhatóan bekövetkezhetnek, és olyan dolgoktól is tudok szorongani, amiknek a bekövetkezési valószínűsége nagyon picike. Itt érdemes megemlíteni a fóbiáknak a többsége. Az ugye teljes mértékben irracionális, tehát nem valószínű, hogy a libák vagy a kacsánk azok meg fogják támadni a szeretteimet vagy engem, de azért még tudok ettől félni. És ugye mindenféle szorongás bénítóan hat az emberre. És az a helyzet, hogy ez a klímaszorongás, mint olyan, ez egy elképesztően komplex fogalom, és nem nagyon lehet egyszerű választ adni rá, ezért is nagyon nehéz megküzdeni vele. Tehát először is nyilván szembe kell néznünk a félelmeinkkel, szembe kell néznünk azzal, hogy mi egyéni szinten igazából tehetetlenek vagyunk ezzel kapcsolatban. Nem azért vagyunk tehetetlenek, mert nem tudunk semmit csinálni, hanem azért érezhetjük magunkat nagyon tehetetlennek, mert azok a cselekvések, amiket mi csinálhatunk, például elzárjuk a vizet, hogyha nincs rá szükség, a villanyt, hogyha nem vagyunk a szobába, nem vásárolunk nagyon messziről jött élelmiszereket, vagy műanyag csomagolásokat, vagy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ezek nem túlságosan látványos cselekvések. Tehát mi látjuk azt, hogy mi összegyűjtjük külön zsákba a műanyagot, vagy a papírt, de azt nem látjuk, hogy ez mennyire befolyásolja ennek a problémának a megoldását. Ráadásul nem nagyon tudjuk, hogy hogyan fog megtörténni ez a bizonyos klímaváltozás. Nem látjuk, hogy mi lesz a vége, és ugye az egyik retorika az az, hogy mindannyian el fogunk pusztulni, ami egy borzasztóan szorongató retorika, és ugye a szorongás az mindig beszűkíti a látókört, és a cselekvő képességet is beszűkíti. Tehát én nem nagyon tudok hatékonyan cselekedni, hogyha én folyamatosan szorongok valami miatt. És az sem segít természetesen, hogy igazából abban a vitában, hogy az egyes emberek mit tudnak tenni a saját szintjükön a klímaváltozás káros hatásainak a megelőzésére, illetve aközött, hogy a széles társadalmak, a globális gazdaság, a kormányok, az ENSZ és a többi hatalommal rendelkező és nagyon nagy lobby erejű, akár multinacionális vállalatok mit tudnak tenni, és mit kellene tenniük, ebben nem nagyon van még konszenzus, tehát azt látjuk, hogy a legtöbb kutatás az arról szól, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha az egyes emberek kevesebb szemetet termelnének, főleg műanyag szemétből sokkal kevesebbet termelnének, de ezek a hatások túlságosan gyengék ahhoz, hogy a klímaváltozás fő problémáit megoldják, tehát szükség lenne arra, hogy a még mindig a 21. század, most már rendesen benne vagyunk a 21. században, de még mindig ugye a szénalapú energiatermelés teszi ki a világ energiatermelésének több mint felét, még mindig iszonyatos mennyiségű üzemanyag, károsanyag kibocsátás történik, ami nem feltétlenül minden esetben teljesen indokolt. Azt is látjuk, hogy az elektromos autók fejlesztése, fejlődése nem halad olyan ütemben, és azért az sem teljesen megnyugtató, hogy ugye azt a fajta elektromos energiát, amit ők az akkumulátoraikban használnak, azt valószínűsíthetően nem tiszta energiaforrásból állítják elő a világ legnagyobb részében, tehát még mindig fosszilis energia hordozók elégetésével töltjük föl ezeknek az autóknak az akkumulátorát, tehát viszonylag kevés az a támpont, amire megnyugtatóan azt tudnánk mondani, hogy oké, hogyha ezt csináljuk 10 évig vagy 20 évig, akkor innentől kezdve csökkenteni fogjuk ezt a hatást.
Amit egyes emberek mégis tesznek, mert mondjuk műanyagmentes július, vagy egyszerűen valakinek az élet filozófiája, az élethez való hozzáállása megváltozik, és mondjuk tényleg nem tudom, kiiktatja a PET palackot az életéből, vagy a vászontáskával vásárol, ilyen apróságok. Ezek az egyéni embernek a, hogy is mondjam, a lelkiismeretét, az önérzetét, azt nem javíthatja? Tehát ez nem olyan pici tett önmagunkhoz, az egészhez képest, hogy ez a saját szorongásunkat se tudja oldani? Tehát nem a probléma megoldását, hanem a szorongást oldani, úgy értem.
De igen, a rövid válasz az, hogy igen. Képes ez az egyéni szorongást csökkenteni. A hosszú válasz az abban keresendő, hogy hogyan működünk mi, mint emberek. Tehát mi emberek általában úgy működünk, hogy nem annyira szeretünk változtatni a saját szokásainkon. Nem annyira viseljük el azt, hogy valaki beleszól az életünkbe, hogy akkor innentől kezdve neked tökéletesen máshogy kéne viselkedni, mint ahogy eddig viselkedtél. És ahhoz, hogy én meghozzak egy olyan döntést, ami nekem rövid távon is rossz, hosszú távon is a kényelmemet befolyásolja a negatív értelemben, tehát kényelmetlenebb lesz az életem, drágább lesz az életem, mert általában ugye drágábbak azok a termékek, amik mondjuk egészségesebbek, vagy helyiek, például itt Magyarországon ugye nem mindenhez férünk hozzá egyrészt, másrészt pedig az én kényelmemet fogja az alacsonyabb szintre tolni, hogy nekem kell fölkészülnöm mondjuk egy vásárlásra annyi szatyorral, meg üveggel, meg nem tudom mivel, amit szeretnék venni, mondjuk 3 liter tejet, ahhoz kell 3 literes üveg, azt nekem el kell vinni A-ból B-be, haza kell hozni tele, tehát hogy ugye ezek a kényelmi szolgáltatások azok, amik az utóbbi időben nagyon sok energiát használnak el, nagyon sok olyan termék keletkezik, amit egyszerűbb műanyagból megcsinálni, mert a gyártási folyamat egyszerűbb, olcsóbb, és ugye a vállalatok nyilván a gazdaságosságra, a profit maximalizálásra törekednek, tehát miért csinálná meg ő fémből azt a kiskanalat vagy fából, amikor ahhoz sokkal több szerszám kell, sokkal nagyobb időigénye van, mondjuk több élő munkaerő kell hozzá, fröccsöntött műanyagból csinálni sokkal egyszerűbb és olcsóbb, eladni is olcsóbb, tehát valószínűleg többen fogják megvenni. Tehát, hogy nekünk ahhoz, hogy ilyen döntéseket tudjunk hozni, ahhoz egy olyan kognitív fejlődési szintre el kell jutni, hogy én belássam, hogy amit én csinálok, az hosszú távon jó, és higgyek abban, hogy ez az elv, ez egyrészt túlmutat rajtam, tehát túlmutat az én életemen, nyilván a gyerekeimnek, az unokáimnak is sokkal jobb lesz, hogyha kevesebb káros anyagot bocsátok ki, és hogyha kicsit meghúzom a vonalat, hogy igazából mire is van szükségem, és amire nincs szükségem, azt már nem veszem meg. Amire úgy gondolom, hogy nem jó a bolygónak, azt nem veszem meg, ehhez egy óriási fajta elköteleződés, egy nagyon magas fokú erkölcsi stabilitás, az erkölcsi fejlettségnek egy nagyon magas szintje szükséges, ez ugye a negyedik szint, tehát ez a legmagasabb szintű erkölcsi fejlődési szint, amikor én képes vagyok integrálni egy olyan eszmét, amit nem csak hogy igaznak érzek és saját magamra érvényesnek érzek, de ráadásul azt is vállalom, hogy amiatt, mert ezt az eszmét támogatom, nekem adott esetben rosszabb lesz, rövid távon mondjuk. Hiszen több áldozatot kell vállalnom, mint olyan emberek, akik nem hozzák meg ezt a döntést. Sajnos a többség lesz az, akinek ezt nagyon nehéz úgymond lenyomni a torkán, hogy igen, nagyon-nagyon sok embernek a szokásán kellene változtatnunk ahhoz, hogy látható eredményt elérjünk. A társadalom arányosságaiban nagyon kevés az az ember, aki eljut arra az erkölcsi fejlődési szintre, hogy ezt belássa és magától tudjon cselekedni, és a többieket sajnos eleinte valamilyen kényszerítő erővel kell rávenni. Legyen ez az, hogy törvényeket hozunk, hogy csak ilyen és olyan termékeket lehet gyártani, vagy lehet az, hogy sokkal több pénzbe kerülnek azok a termékek, amik környezetszennyezőek, vagy lehet az is, hogy egyszerűen nem lehet kapni már azokat a termékeket, amik környezetszennyezőek, és ezért kénytelen lesz változtatni a saját szokásain. Tehát, hogyha a társadalomnak mondjuk a 60-70%-a a holnapi naptól nem venne műanyagevő eszközt, egy darabot se, akkor néhány hónapon belül az műanyagevő eszköz gyártók rájönnének, hogy iszonyatosan fogy a vásárlóerő, a iszonyatos termékek maradnak rajtuk, és egy idő után nyilván viszonylag rövid időn belül abba hagynánk az ilyen gyártást, hiszen nem lenne az, aki megvegye. De hát valószínűleg nagyon sokáig lesz elég ember, aki mégis megveszi ezeket a termékeket.
Ide hogy szúrjak be egy kicsit más történetet. 7 vagy 8 évvel ezelőtt hoztak Magyarországon egy olyan törvényt, ugye, hogy nem lehet zárt térben dohányozni. Ugye ez igaz lett utána a munkahelyekre, kocsmákra, vendéglátóhelyekre. Először nagyon nagy volt a dohányosok részről a felháborodás, ma már természetes és elvétve lehet csak látni olyat, aki ezt megszüntetni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha például a műanyag evő eszközöket akár mondjuk nem csak nem vásárolnánk, hanem mondjuk tilos lenne forgalmazni, ahogy például a műanyag zacskók esetében csomó ország ezt már megtette, akkor talán ez is okozhatna ilyen változást. És mi ebből a kérdésem? Könnyebb úgy elfogadni az embereknek, hogyha egyszerűen tilos? Tehát nem jutnak hozzá, nem lehet megvásárolni? Vagy ezt hogy látod?
Ez egy jó kérdés, mert akkor meg bejöhet az a gondolatmenet, hogy miért ne lenne nekem jogom műanyagból evőeszközt csinálni, vagy vásárolni, tehát hogy mi a szabadság fokom ebben a kérdésben, és igen, ugye azt nehéz elfogadni, hogy engem egy olyan dolog miatt tiltanak le erről, ami mindenkinek jobb, és egész egyszerűen nekem is jobb, csak a rövid távú érdekeim miatt nem annyira látom. Idehoznám azt a párhuzamot, ez a dohányzás párhuzam is nagyon jó volt, mert ugye itt is azt látjuk, hogy igazából az, hogy mindenkinek jobb, hogy kevesebb káros anyag kerül a szervezetünkbe a dohányzás által, de mégiscsak ugye ezt úgymond erővel kellett kikényszeríteni, törvényi erővel. Ehhez nagyon hasonló az a folyamat, ami az ólommentes benzin a betiltásához vezetett, ami ugye egy olyan találmány volt az 1900-as évek első harmadában, ami abszolút önös érdekből egy vállalat, aki ugye feltalálta, most szándékosan nem mondom az úriembernek a nevét, aki feltalálta az olmozott benzint, hiszen ugye volt egy olyan adalékanyag a benzinhez, ami ugyanazt a hatást képes volt elérni, viszont természetes anyag volt, ez az etanol, tehát hogyha ezt keverték volna a benzinhez továbbra is, akkor ugyanúgy lehetett volna a pozitív hatásait érzékelni, tehát nem kopogott volna annyira a kocsi, de hát ezért ugye nem juthatott bevételhez, szabadalomhoz a vállalat, ezért kitalálták, hogy akkor olmot adagolnak a benzinhez, ami nem csak, hogy megszünteti a kopogást, hanem még ugye a teljesítményt is növeli, és annak ellenére, hogy viszonylag hamar kiderült, hogy ez egy káros anyag kibocsátással jár, és az ólomról azért nagyjából mindenki tudja, hogy nem egy jó elem, nem egy nagyon jó dolog, hogy az ólom a szervezetünkben van. Ennek ellenére 60-70 év volt az az időszak, amíg egyszerűen képtelenek voltak azokat a döntéseket meghozni, amik ahhoz vezettek volna, hogy ezt a fajta szennyezést csökkentsük. 1965-ben egy Clare Cameron Patterson nevű úriember volt az első, aki geológiával, geokémikával foglalkozott, aki nagyon komoly tudományos munkát tett le az asztalra, nem csak azzal, hogy bebizonyította, hogy kizárólag az üzemanyagból származó ólom lehet felelős a szervezetünkben, az akkori embereknek a szervezetében felhalmozódott ólom mennyiség magyarázatára, de ugye rögtön két dologgal szembe találta magát. Az egyik a saját tudományos közösségének a visszareakciója, ahol ugye ő nem csak azt csinálta, hogy az ólomot vizsgálta, hanem ehhez létrehozott egy teljesen új tudományos metódust, amit tiszta szobának hívnak a mai napig, ezt ő kezdte el megalapítani ezt a fajta tudományos munkát, hogy ne kerüljön szennyező anyag magába, a mintába, amikor már vizsgálják. Tehát meg kellett reformálni a tudományos módszertant, és szembe kellett néznie azzal a lobby erővel, amivel az üzemanyaggyártók rendelkeztek. Tehát megpróbálták kirúgatni egyből az egyetemről, az akadályozta meg, hogy az ő főnök, az ő dékánja akkor nem volt hajlandó a tudományos eszméket feladni, és nem volt hajlandó olyan nyomásra reagálni, ami kívülről egy ilyen gazdasági érdek miatt érkezik. Ugye a tudósoknak a lobby ereje az mindig is kicsi volt, most is kicsi, az 1990-es években jutottak el odáig, hogy az olmozott benzint a világ minden pontján nagyon redukálták, vagy teljesen be is tiltották. Tehát már van egy olyan tapasztalatunk az emberiség történelméből, nem olyan nagyon régről, hogy van egy fenyegető környezeti katasztrófa, de nagyon erős lépésekkel ezt meg lehet akadályozni, és egyébként kimutathatóan több mint 80%-kal csökkent az ólom szennyezés az emberekben azóta, amióta az olmozott benzint betiltották. Tehát ez mondjuk egy sikertörténetnek tekinthető. A kérdés az, hogy miért volt szükséges 50-70 év, hogy ez a változás megtörténjen.
Van válaszod a kérdésre, mert nekem nincs?
Hát az a válasz, igen, hogy a lobby erővel nem mehet szembe egy egyéni harcos. igenis tudatosítani kell az emberekben, hogy amit csinálnak, az rossz, és hogy tehetnek ellene, de egyedül nem lesznek képesek ezt elérni, tehát csoportokba kell szerveződni, érdekérvényesítő képességet kell szerezni, és igenis néha harcolni kell, ami szintén egy kellemetlen dolog, az átlagember nem nagyon szeret kiállni a rivardafényben, nem nagyon szereti, hogyha ő rá irányul a figyelem, mert hogy ez is szorongással jár, mi van, hogyha valami rosszat mondok, mi van, hogyha nem fognak odafigyelni rám, egy csomó-csomó szorongással jár, amellett, hogy azzal a szorongással is jár, hogy mi lesz a jövőmmel, akár kirúghatnak a munkahelyemről, akár elfordulhatnak tőlem az ismerőseim, stb. Ez azért egy elég magas kockázati tényező. A másik dolog pedig, hogy a nagy szintű politikába vetett bizalom is jelen pillanatban világszinten eléggé alacsony, tehát az, hogy a politikai intézmények azok mennyire képesek az emberek érdekében a nagy vonalakban hosszú távú érdekekről beszélek cselekedni, ez eléggé alacsony, viszont nem nagyon tudjuk, tehát egy ilyen magas tehetetlenség érzés is társul ehhez, hogy akkor meg mi fogja ezt megoldani, vagy ki fogja ezt megoldani, és hát több szintű a probléma, és ezért nagyon nehéz szembenézni ezzel a fajta szorongással, mert akár hova nyúlunk, azt látjuk, hogy még nincs megoldás, vagy nekünk kéne kitalálni a megoldást, amihez meg lehet, hogy nincsen elég erőforrásunk, mert én például nem tudom szabályozni azt, hogy mondjuk Kínában mennyi szénerőmű működik a környezeti határértéknek nem megfelelően, stb. Tehát, hogy ez egy óriási fokú tehetetlenség, kontrollvesztés. Ugye a kontrollvesztés nem csak a saját életem fölött, hanem a gyerekeim életem fölött. Tehát egy fogalmam nincs, hogy az a változás, amit én tapasztalok, hogy most több ilyen nagyon nagy vihar van, több hőhullám van, nagyobbak a hőmérséklet ingadozások, akár napon belül, akár az év folyamát tekintve. Tehát nincs olyan nagy hóesés, szép havastáj, mint ami az én fiatal koromban volt, és itt nem arra a rugóra akarom járatni az agyunkat, hogy az én fiatal koromban még minden jobb volt, hanem igenis arra, hogy észrevesszük, hogy már itt vannak ezek a problémák, már kopogtatnak az ajtón, sőt, már szenvedünk tőlük, de még nem tudjuk, hogy hogyan előzzük meg, hogyan kezeljük, és az a fajta retorika, hogy mi mind megpusztulunk, mert már nem tudunk mit csinálni, az nyilván nem segít ezen.
Te az előbb említetted az egyéni harcosokat, és azt mondtad, hogy ők nem vezethetnek eredményre. Nekem rögtön beugrott a svéd tinédzser, a Greta Thunberg, aki valahogy mégiscsak ennek, mintha az ellenkezőjét bizonyítaná be, vagy próbálná megvalósítani, és csak egy újságcímet hagy hozzak ide az ő szerepéről neked. Azt írta az Index egy fél évvel ezelőtti cikkben, hogy a 16 éves lány, aki azt akarja, hogy a felnőttek pánikoljanak.
Igen, hát itt megint meg kell különböztetnünk a médiának a fő hatóerejét az általános folyamatoknak a fő hatóerejével. Tehát a média az ugye azt szeretné, hogy ráklikkoljanak erre a cikkre, és neki legyen reklámbevétele abból, hogy sokan elolvassák, meg olvasottsága, meg időtöltés az internetes oldalon. És hát nyilván egy nagyon fiatal lánynak is korlátozottak az eszközei, korlátozottak belátása arra, hogy mondjuk az üzenetét hogy tudja eljuttatni. Ezek az úgynevezett whistleblowerek, tehát akik nagyon korán megpróbálják fölrázni a társaságot, a társadalmat, és ehhez nyilván nagyon durva üzenetekre van szükség. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a pánik az egyik legrosszabb reakció bármilyen probléma helyzetnek a megoldására, tehát az teljesen tévút, hogyha én most azt szeretném, hogy az egész világ elkezdjen pánikolni, akkor pánik az egyik legbeszűkítettebb gondolkodásmód, ott gyakorlatilag csak az számít, hogy én egyedül magam túléljem ezt a helyzetet, és minden erőforrást arra fog fordítani, hogy ez sikerüljön, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyom, hogy a többiek a környezetemben hogy működnek, hiszen pánikolok. Ezzel szemben ugye a hősieség azt mondja, hogy én valamit megértettem abból, ami körülöttem történik, valamit látok, hogy mit lehet csinálni, és magammal húzom azt az ember mennyiséget ebbe az irányba, akire nekem hatásom van abban a pillanatban. Most nyilván ez a hölgy is, ez a kislány is ezt próbálja csinálni, hogy fölébressze a gondolkodásmódot arra, hogy figyeljenek oda a többiek is arra, hogy mi történik, csak az üzenet lefordítása rossz, tehát hogy nem kéne pánikolni, hanem szépen nyugodtan végig kell gondolni, és következetesen cselekedni. És ez egy borzasztó nehéz dolog, következetesen cselekedni a világpolitikában, ahol ugye időről időre választások vannak, általában az államoknál nincsen összehangolva, hogy mikor vannak választások, és időről időre a kampány sokkal erősebb szükségleteket elégít ki, mint az átfogó, hosszú távú céloknak a meghozatala és a következetes kitartás ezek mentén a célok mentén.
Beszéljünk az utánunk jövő generációkról, és most elsősorban azokról, akik már itt vannak köztünk, tehát a gyerekekről. Egy anyukának a Facebook posztját olvastam, aki leírta, hogy a 10 éves gyermekének egy fél éve kezdte el elmagyarázni, hogy mi is történik a világban, mi ez a klímaváltozás, és hogy milyen lépéseken keresztül mentek, hogy először milyen nehéz volt mondjuk lebeszélni egy valami csomagolt édességről, és hogy aztán fél év alatt mennyit változott a fia is, de ami nehéz volt neki, amikor olyan kérdéseket tett föl, hogy de mi lesz vele, és mondjuk mi lesz az ő gyermekeivel. Mit javasolnál a szülőknek, felnőtteknek, mit mondjanak a gyermekeknek ezekre a kérdéseikre?
Először is semmi olyat nem mondjanak, amiben ők maguk nem hisznek. Tehát a gyerekek nagyon nagy mértékben ugye a mintakövetésből tanulnak, vagy a mintákból tanulnak, azokat követik, hogyha azt látják, hogy a szülők simán megveszik a többszörösen műanyag csomagolt jégkrémet, meg nem tudom micsodát, és közben azt mondják neki, hogy de te ne vedd meg, mert ez a jövődbe fog kerülni, az teljes mértékben hatástalan lesz. Tehát mindenféleképpen a saját értékrendjével megegyező módon kommunikáljon. Ez ugye azt is magába foglalja, hogy először a saját értékrendjét, a saját viselkedését kell megváltoztatni a szülőnek, azok mentén, a célok mentén, amit ő a saját életében elérhetőnek tart, és ezeket következetesen képviselni, tehát attól, hogy mondjuk a gyerek az osztálytársainál, mondjuk, hogyha valami buliba elmegy, azt látja, hogy a többiek bezzeg, használják az eldobható műanyag tányérokat, stb. Attól még mi itt a mi családunkban nem használjuk, és nem fogunk annak a hatására megváltoztatni a szokásainkat, hogy mondjuk a szomszéd, vagy az ismerős, vagy a barát szülei mit csinálnak. Tehát ez itt nagyon fontos. Erről beszéltem akkor, amikor arról beszéltem, hogy egyedül nem vagyunk annyira képesek ezt a folyamatot sikeresen, következetesen képviselni, hanem kell körénk egy olyan csoportot képezni, találni, akár csatlakozni mondjuk egy civil szervezethez, vagy a saját lakóközösségünket egy picit mozgósítani, egy picit jobban értékek mentén párbeszédet kialakítani, hogy figyeljetek, mi ezt így csináljuk, szerintünk ez ezért jó, mit szólnátok hozzá, hogyha kipróbálnátok. Az elején mindenféleképpen nehéz az új szokásokat kialakítani, de hogyha ehhez vannak társak, vannak segítők, vannak olyanok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, akkor ez egyre inkább terjedni fog, és egyre inkább az lesz majd a norma, hogy nemet mondunk a környezetszennyezés általunk kontrollálható dolgaira, és igent mondunk azokra a megoldásokra, amik meg ezt minimalizálják, vagy kiváltják alternatívák, akkor is, hogyha ez nekünk egy kicsit kényelmetlenebb, mert hogy több szervezést igényel, esetleg több pénzbe kerül, bízhatunk abban, hogy azért a gazdaságnak az önszabályozó hatása az fogja afelé tolni majd később a gazdaságot, hogy az innovációt abba a szegmensbe fogják pakolni, hogy hogyan lehet mondjuk például olcsóbb technológiákkal előállítani környezetbarátabb anyagokat, környezetbarátabb termékeket, de azért ez a következő utáni lépés még, tehát hogy a gazdaság az valószínűleg lassabban fog erre reagálni. Nekünk egyes emberként muszáj reagálnunk, az más kérdés, hogy hogyan fognak tudni a nagy rendszerek, a politikai rendszerek, a kormányok, a különböző nemzetközi szervezetek, a különböző nemzeti hatóságok, akár jogszabály szintjén, akár a saját gyakorlatuk szintjén reagálni. Tehát például itt lehet gondolni a finn Európai Uniós elnökségre, akik azt mondták, egy szerintem nagyon támogatandó és követendő példaként, hogy azt az összeget, amit az addigi EU-s elnökségek elköltöttek mindenféle repi ajándékra, kis mityűrökre, amik pusztán azt az elnökséget hivatottak reprezentálni és reklámozni, azt az összeget ők arra fogják költeni, hogy a saját széndioxid lábnyomukat csökkentsék, és mondjuk a repülésből fakadó környezetszennyezést csökkentsék az ő elnökségük alatt. Tehát, hogy mindenféleképpen az ilyen első körben nyilván az ilyen felesleges, amik azért, hogyha végig gondoljuk, most teljesen mindegy, hogy van-e egy olyan műanyag tollunk, amire az van írva, hogy az Európai Unió finn elnöksége 2020, nem tudom micsoda, vagy bőven elég az a toll, amit egyébként használunk. Tehát azért nagyon sok olyan termék keletkezik a világgazdaságban, ami azért fölöslegesen keletkezik, fölöslegesen termelődik meg. Most csak ettől megszabadulunk, már valószínűleg az egy nagyon nagy lépés, de ez például egy átlagember nem tudja meghozni ezt a döntést, hogy akkor holnaptól kezdve ilyen felesleges kacatokat nem fogunk legyártatni.
Azt említetted ugye, hogy a gyerekek példát követnek. Emiatt kérdezem, hogy ennek ellenére van értelme beszélni? Akkor is, ha az adott illető tesz valamit abból a megfontolásból, hogy szeretne a klímaváltozás ellen tenni valamit, ergo nem megy autóval valahova, nem vesz becsomagolt valamit, és ezt magyarázza el a gyerekének, hogy miért teszi, vagy ha nem tesz ilyet, akkor beszélne a klímaváltozásról, vagy csak a cselekedetek mutatnak utat az utánunk jövőknek.
Annak őszintén szóval semmi értelme nincs, hogy én nem teszek semmit a klímaváltozással kapcsolatban, viszont a gyerekem fejét teletömöm információkkal, mert hogy akkor nincs kapcsolat a valóság és az én elbeszélésem között. Annak mindenféleképpen igazából ugye leginkább annak van értelme, hogy én az én saját értékrendemnek megfelelően, a saját gondolkodásmódomnak, cselekvési képességemnek megfelelően teszek azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak. És ugye eleinte, ugye ez egy életkori kérdés, tehát nyilván a legfiatalabb gyerekeknél, ilyen iskoláskor alatt nem annyira a magyarázat lesz a lényeg. Egyébként fontos, hogy elmondjam neki, hogy igen, most azért nem autóval megyünk, mert csak ülnénk a dugóban, és busszal vagy villamossal sokkal hamarabb odaérünk, és most az, hogy egy picit talán kényelmetlenebb, mert sok más emberrel kell együtt utazni, az bőven felüríti azt, hogy nem pöfögünk el nem tudom mennyi üzemanyagot az autóba, csak ketten vagy egyedül. De az nagyon fontos, hogy amikor már ez a fajta szocializáció folyamatban van, és a gyerek megérti azokat a dolgokat, amiket mondunk, hogy elmagyarázzuk neki. Tehát nyilván a minta önmagában nagyon jó, de ahhoz nem elég, hogy ő felnőtt korában is tudatosan ezt a fajta értékrendet válassza, tehát ehhez szükséges neki elmagyarázni, hogy igen, emlékszel, hogy amikor pici voltál, mi akkor se használtuk annyit az autót, vagy emlékszel, hogy régebben voltak ilyen műanyag evőeszközeink, de aztán vettünk helyette mást, azokat pedig újrahasznosították, tehát hogy ezeket nagyon fontos aztán később, ahogy a gyerek fejlődik, és ahogy egyre több mindent megért, elmagyarázni, hogy miért is csináltuk, hiszen majd akkor tudja ő majd továbbadni ezeket az eszméket, hogyha meg is érti, és nem csak automatikusan úgy cselekszik meg szokásból, mert akkor egyrészt nagy az esélye annak, hogyha a megszokást lecserélheti egy kényelmesebb megszokásra, vagy nem tudja elmagyarázni majd az ő gyerekének, hogy figyelj, a nagyiéknál azt láttuk, hogy nincsenek műanyagevő eszközök, de hát miért ne vehetnénk mi olyanokat, hiszen sokkal olcsóbbak. Tehát akkor már ugye a második generációnak kell ezt elmagyarázni, és az már önmagától nem biztos, hogy sikerül.
Visszaugorva még egy gondolat erejéig erre az anyukára, aki a Facebookon leírta a történetét a kétségbe esett gyermeki kérdéssel. Hogyha a gyermekek akár tanulva a példákból előbb-utóbb mégiscsak föltesznek olyan kérdéseket, hogy mi lesz akár velük, akár az ő leendő gyermekeikkel, van-e értelme még a tervezni mondjuk a jövőt az ő szempontjukból itt a Földön, akkor, és nyilván emögött félelem van, akkor erre mit lehet felelni szerinted?
A lényeg az, hogy ne hazudjunk a gyereknek. Tehát el lehet mondani a gyereknek, hogy fogalma nincs anyunak és apunak, hogy mit fog ez eredményezni. Ezt majd valószínűleg ők fogják látni. De azt erősíteni kell, hogy igenis vannak dolgok, amiket ők tehetnek ezért, igenis van értelme kicsibe is cselekedni, és magunkkal rántani annyi embert ebbe a cselekvésbe, amennyit csak tudunk, és fölkészíteni arra, hogy viszont elképzelhető, hogy neki több áldozatot kell majd meghozni, mint amennyit nekünk kellett, tehát valószínűsíthetően az ő életük nehezebb lesz, mint a miénk. Ez elég valószínű, és erre fölkészíteni őket, hogy hogyan birkózzanak meg a nehezebb helyzetekkel. És ez pedig ugye készségfejlesztéssel el lehet érni, a változáshoz való viszonynak a arra való felkészülést, hogy hogyan lehet változtatni, hogyan lehet észrevenni a jeleket, hogyan lehet ezekből a jelekből egy cselekvési tervet kidolgozni, kicsibe is, nagyba is. És hát igen, hogy valószínűleg egy másfajta társadalom lesz az, ami sikeresen meg fog birkózni ezzel a problémával, de hogy az a társadalom is a mi mai társadalmunkból származik majd, tehát ez egy folyamatosság, és ez ebből a szempontból is iszonyatosan komplex téma, tehát nagyon nehéz ilyen nagyon jó recepteket mondani erre, hiszen nekem sincsen semmi fogalmam, hogy hogyan fog 50 év múlva akár kinézni, vagy 15 év múlva a bolygó, meg mennyi Celsius fokkal fog megemelkedni az átlag hőmérséklet, mennyi gleccser fog elolvadni, stb. De arra föl kell készülnünk, hogy elképzelhető, hogy vándorolni kell, el kell költözni olyan helyekre, amik biztonságosabbak, át kell állni olyan technológiákra, amik természetközelibbek, vagy környezetbarátabbak, hogy föl kell majd tanálni olyan anyagokat, amik jobban fenntartható módon termeszthetőek, termelhetőek. Ezekre a kihívásokra pedig úgy érdemes fölkészíteni a kisebbeket, a kisgyerekeket, hogy rugalmasan tudjanak reagálni a változásokra, minél kisebb legyen a változásokkal kapcsolatos szorongásuk, és minél magabiztosabbak legyenek a saját értékrendjükben, tudják, hogy ezt az értékrendet mire építették föl a szüleik, meg ők maguk is, hogy mi az, amiben hisznek, és miért hisznek ebben, miért nem engedik azt, hogy egy másban hívő ember letérítse őket erről az útról, és hogyan lehet kapcsolatba lépni egy olyan emberrel, aki ugyan másképpen gondolkodik azokról a dolgokról, de ettől függetlenül anélkül, hogy káros konfliktus legyen belőle, anélkül én tudjam továbbra is képviselni a saját értékrendemet.